Kedves hallgatóink! Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Bizánci Forrás című Magyar Ortodox Egyházi műsorban, amelyet a Mária Rádió hullámhosszán hallhatnak. A műsorvezető Varga Márta, aki szeretettel köszönt még egyszer mindenkit, aki velünk tart ebben az órában. A Bizánci Forrás célja, hogy a keleti kereszténység, különösen az ortodox egyház hitbéli, liturgikus és lelkiségi kincseit bemutassa, és segítsen a hallgatóknak elmélyülni az egyház élő hagyományában, tanításában és imádságos lelkületében. A mai műsorban folytatjuk azt a beszélgetéssorozatot, amelyet Imrényi Tibor atya újonnan megjelent kateketikai kötetéhez kapcsolódik. Ez a műsor a könyv bemutatásának második része. Az előző adásban életútjáról és papi szolgálatáról hallhattunk. A mai alkalomban azonban már nem ismételjük meg az életrajzi adatokat, hanem a kötet tartalmára lelki és hitbeli üzenetére összpontosítunk. E műsorban Aranyosi Vitéz Gellért atya beszélget dr. Imrényi Tibor atyával, a szegedi Szent György Nagyvértanú Ortodox Egyházközség parókusával. A beszélgetés központjában az a gazdag tartalmú illusztrált kötet áll, amely a szegedi Ortodox Egyházközség kiadásában jelenik meg, és amely az ortodox hit alapvető tanításait, az egyház lelkiségét és a keresztény élet legfontosabb kérdéseit járja körül. A könyv címe Feltámadott a harmadik napon. Alcíme Beszélgetések a hitről. A mai adásban arról lesz szó, miként válik a feltámadás hite a keresztény élet középpontjává, hogyan él tovább az egyházi tanítása a liturgiában és a lelki tapasztalatban. A szentek miként segítik az embereket, és ez a kateketikai mű a mai ember hitbeli elmélyülését mennyiben segíti elő. Kérjük, tartsanak figyelmes lélekkel és nyitott szívvel velünk. Most pedig átadom a szót Aranyosi Vitéz Gellért atyának, és folytatjuk a beszélgetést.
Én is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és az új esztendőben, ami Urunk bőséges áldását kérem mindnyájukra. És nagy szeretettel köszöntöm műsorunkban Imrényi Tibor szegedi paróhus atyát. Biztos van olyan, aki közelebb áll a szívedhez, aki jobban megszólít, akivel kapcsolatban úgy érzed, hogy talán személyesen, kifejezetten neked szól, hogyha esetleg van olyan a Szentírásból, vagy aki különösen közel áll hozzád.
Hát ha már szabad elárulni, hogy ki áll az emberhez közelebb, vagy mi az, hogy megfogja az embert, ez is abszolút személyes dolog, mert talán az ember szeresztény ember személyes életútjához is kötődik, vagy karakteréhez is kötődik az, hogy mi az, ami jobban megfogja. És nem kell ezt eltitkolni, ha valami megfog bennünket, mert azt mondják az atyák, hogy ha téged valami különösképpen megfog a Szentírásból, és különösen megindítja a szívedet, az azt jelenti, hogy Isten neked küldte, azt neked küldte, tehát azt tartsd értékesnek, az egész Szentírás értékes Isten szava, de mégis azt az igét Isten neked küldte, és én úgy érzem, hogy ez a bűnbánó Saul, Pál, ez nagyon közel áll hozzám, különösen a Galata levélnek az első, második fejezet, amikor azt mondja, hogy különösen, hallottátok, hogy hogyan forgottam én a őseim hagyományába, hogy egy pusztítottam Isten egyházát, és romlására törtem. De amikor az Isten kinoszolta bennem a fiát, már nem tanáskoztam testtel és vérrel. Megkönnyörült rajtam, mert tudatlanságomba cselekedtem. Tehát ezt a részt a Galata levél első, második fejezetét nem tudom megindultság nélkül olvasni, ahogy ez a Saul Pál bevallja a korábban elkövetett vétkeit, és szinte nyilvános gyónást tart, és hogy utána milyen hittel és szeretettel futja körbe az egész világot, és hirdeti a Krisztus szeretetét, a Krisztus keresztalát és harmadnapi föltámadását. Ez az, ami különösen mindig megfog valányszor, ezt olvasom, és a másik meg a János apostolnak a első levele, ahol az Isten szeretetéről ír, ami hát folytatása tulajdonképpen az ő evangéliumának a folytatása, ez az első levél. Senki más úgy nem tud az Isten szeretetéről írni, vagy legalábbis számomra nem tud úgy írni, mint hogy János apostol, amikor azt mondja, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Isten, hanem az, hogy ő szeretett minket, előbb is életét adta értünk. Tehát, hogy az Isten szeretete megelőző szeretet. Nem az a szeretet, hogy mi egyszerűen rátaláltunk Isten. Ő talált ránk előbb, és ő már akkor meghalt a kereszten, értünk, amikor még mi a hátunkat fordítottuk neki. Tehát ezért ezt a két apostolt és ezt a két levelet tudnám kiemelni, a Galata levél és a János apostol első levele. Természetesen minden szó Isten igéje, senki ne értse félre, de hát emberek vagyunk, és nem vagyunk egyformák.
Oh,
Többi szentek közül tudom, hogy nagyon közel áll hozzád Áthoszi Szent Szilóán, és hát erre, hogy így fejezem ki magam, tárgyi bizonyítékunk is van, mert lefordítottad Szofronyi apátnak a nevezetes könyvét a Szenthegy titka címmel, ami Áthoszi Szent Szilóánról szól. De ha esetleg említenél a többi szentek közül mást, akit gyakran emlegetsz a könyvben, akit nagyon szeretsz, vagy akinek a tanítását szeretnéd nekünk most itt átadni.
Választani a szentek között, mert ugye az jut eszembe, hogy egy hétköznap liturgián énekeljük, hogy aki csodálatos vagy a szentjeidben, Istenünk, Krisztus Istenünk, aki csodálatos vagy a szentjeidben. És valóban egyik szent élete csodálatosabb a másiknál, és nincs két egyforma történet, és a maga módján mindegyik rendkívül és egyedi. Áthoszi Szilóánnál azt fogom meg, hogy ő egy két elemit végzett, egyszerű muzsik volt, de az imádság és a Szenthegy, az ottani szentatyák tanítása, az istentiszteletek, a szentírási olvasmányok, az egyházatyák olvasmányai olyan bölcsé tették, hogy az egyház egyik legnagyobb tanítójává tették a vallomásai révén, ha szabad így mondani. Anélkül, hogy teológiát végzett volna, vagy különböző tudományos fokozatokat szerzett volna a teológiában. És ő az, aki ugye el is kottyantja magát a könyvében, a vallomásaiban, hogy hát aki meglátta Krisztus Szenttől szembe, megjelent neki, amikor a ikon előtt imádkozott, és egyszer csak azt látja, hogy megelemelik az ikon, és maga az élő Krisztus áll előtte. Nem akárki volt a Szent Szilóán. A úgynevezett művelt, vagy átlagosnál magasabban, sokkal magasabban művelt szentek közül, meg ugye Karthágói Szent Ciprián az, aki nagyon közel áll hozzám, azért is, mert egyrészt egy ilyen nagy tudású ember volt, a Szentírás nagyon mélyen ismerte, nem lehet tudni, hogy Anaszai Szent János vagy Karthágói Szent Ciprián ismerte jobban a Szentírást, de mind a ketten kivételes módon ismerték mind az Ószövetségi, mind az Újszövetségi Szentírást. És hát ő meg azért fog meg engem, amikor a kivégzéséhez viszik, és ott áll a hóhér, akkor rosszul a diakonusának, hogy adjatok a hóhérnak 20 aranyat. Ugye? Tehát én nagyon nagy lélek volt. Aztán nagyon szeretem, megint csak alkati kérdés valószínűleg, a megtérő Mózes, a rablóvezér, amikor ugye annyira el volt vadulva, hogy hát talán meg gyilkosságokat is követtek el a rabú csapatával, rablásokat, és egyszer csak úgy olvassuk, hogy ez a Fekete Mózes, vagy Muri Mózes, Etióp Mózesről van szó, aki tényleg ében fekete volt, és egyszer csak úgy olvassuk, hogy Isten, csak jó Isten tudja, hogyan megszólalt az életében, és megtért, és elsiratta egész gonosz életét, és aztán bűnbátot tartott, és megtért. Hát, ő is nagyon megfog engem, a Etióp Mózes, vagy Ibitonyi Makarios atyánk, az ő nagy szeretetével, ahogy még a pogány papot is, amikor meglátta őt is, jó szóval szólította meg, hogy hova fusz te, dolgos ember, pedig látta, hogy egy pogány papról van szó, aki az ördögnek szolgál, mégis hova fusz te, dolgos ember, látva a rőzse köteget a vállán, és akkor azt mondja, hát megindul a szíve erre a jó szóra, hogy ilyen szépen szólította meg, és pedig tudta, hogy ki szólította meg őt, és akkor azt kérdezi, hogy mi ott tettem, hogy ilyen szépen beszélsz hozzám. Hát azért, mert láttam, hogy cipekedsz, és hát egy dolgos, szorgalmas ember, és odaborul a lába, az is azt mondja, hogy addig nem eresztelek el, amíg keresztény nem teszel engem. És akkor utána mondja Makarios, hogy a tanítványának, aki előtte meg durván bánt ebből a korábban durván bánt ezzel a pogánypappal, mert hát pogánypap, hát ha durván kell bánni, nyilván. Azt mondja neki, látod, a rossz szó a jó embert is rosszá teszi, de a jó szó a rossz embert jóvá tudja tenni. ezek azok, akik megfognak. De sorolhatnám még a Szent Együgyi Pállal, ugye, a Paulo Simplicissimussal, akit latin testvéreink is ismernek nyilván, igen, vagy a másik Makarios, a Alexandrei Makarios, ugye, aki a vak hiéna kölyköket megjutotta, akit az anyja a szájába hozott oda hozzá, és meg sok más csodát tett. Aki meg egy egyszerű ember volt, de neki a hagyomány az volt, ugye nem egy elvont dolog volt a hagyomány a világi Makariosnak, vagy Alexandrei Makarios, úgynevezett világi Makarios. Hagyomány az volt, hogy megnézem, hogy mit csinál az én szentatyám, és azt utánzom. Lemásolom az életét. Ez volt a hagyomány. És itt így lehet megérteni az, hogy mi is a hagyomány. Ami atyáinknak, vagy anyáinknak, hogyha egy női ágról van szó, akik minket tanítottak, fölnevettek, annak az tanítását megfogadni, és életét másolni, és továbbadni. Mert azt mondja Pál apostol is, mit mond a hagyományról. Azt mondja, kövessetek engem, utánozzatok engem, ahogy én Krisztust követem. Tehát ha Pál apostolt követjük, akkor Krisztust követjük, és itt van a hagyomány szála, hogy utánozzuk a mi szent vagy életszentségre törekvő elődeinket. Ez a hagyomány. És ne térjünk el attól. Se jobbra, se balra. Tehát sorolhatnánk a sort, még folytathatnánk a szentek életével. Nehéz azért lezárni ezt, hogy kik azok, akiknek a élete vagy tanítása megfogja az ember.
Részlet Imrényi Tibor Feltámadott a harmadik napon című könyvéből. Vajon egy emberi magzat életének a kioltása nem szól ellene Isten parancsolatának? Hogyan lehetséges, hogy ez a kérdés még templomba járó keresztények között is vita tárgyát képezi? Mit tanít erről a Szentírás, és mit hagyott ránk az ókeresztény hagyomány? A Biblia az emberi magzat kérdését élet-halál kérdésként kezeli. Mózes két útról szól Izrael fiaihoz intézett búcsú beszédében. Tanul, hívom ma az eget és a földet, hogy elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élj te is, és utódaid is. A választás mindent eldönt. Ha az ember Istent választja és hozzáragaszkodik, akkor saját maga és az utódai számára is az életet és az áldást választja. Az atyák ugyanezt tanítják. A 12 apostol tanítása, amelyet egyszerűen didachénak, tanításnak szoktunk nevezni, a két útról, az élet és a halál útjáról szóló intelemmel kezdődik, amelyek között igen nagy a különbség. Az ismeretlen ókeresztény szerző szerint a ne ölj parancsolatába az is beletartozik, hogy ne öld meg a magzatot se az anyja méhében, se megszületése után. A Barnabás levélben ugyanezt olvassuk. Fele barátodat tulajdon lelkednél is jobban szeresd. Ne öld meg a magzatot az anyja méhében, se újszülött korában. Az ókeresztény hagyomány teljesen egyértelmű ebben a kérdésben. A magzat elhajtása nem csak súlyos vétség a felebaráti szeretet ellen, hanem Isten kizárólagos joga elleni lázadás is, hiszen egyszerűen végez Istennek egy teremtményével. Azzal, akivel Istennek számunkra még ismeretlen tervei voltak. Ez a vétség nem csak az anyát sodorja le az élet útjáról a halál útjára, hanem azt is, aki őt erre kényszeríti. A Barnabás levél így folytatódik. A sötétség útja görbe, és telve van átokkal. Rajta járnak azok, akik nem ismerik azt, aki teremtette őket, megölik a gyermekeket, elpusztítják Isten teremtményét. A Diognétoszhoz írt levél is a megfogant élet védelméről tanúskodik. A keresztények saját hazájukban laknak, ám mégis jövevényekként. Mint polgárok mindenben részt vesznek, de mint idegenek mindent elviselnek. Minden idegen haza a sajátjuk, de minden haza idegen számukra. Házasodnak, mint bárki más. Gyermeket nemzenek, de a csecsemőket nem teszik ki.
A most megjelenés előtt álló kötet három részből, három könyvből áll. Az első könyv címe a szeretet parancsolatairól. Mit jelent ez?
Hát az Isten szeretete azt jelenti, hogy szeress Urodat Istenet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, és cselekedd meg a parancsolatait. A felebarát parancsolatai pedig arról szólnak, hogy tedd meg a felebarátodnak azt, amit magadnak is megkívánnál. Tiszteld apádat és anyádat, mert ha te szülő leszel, te is meg fogod követelni, és elvárod a gyerekeit tiszteljenek és szeressenek téged, ugye? És légy hűséges a házastársadhoz, ugye? Mert te is megkívánnád, hogy a te házastársad hozzád hűséges legyen, és így tovább. Tehát valóban a tíz parancsolatnak és a barátisztetnek a parancsolatai. Szokták mondani, hogy de hát én nem szeretem magamat, hát dehogy nem szereted magadat. Hát éppen ezért mondja az Úr Jézus, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat, és ha valaki nem értené, akkor még hozzáteszi, meg is magyarázza, mert érzi, hogy nem mindenki érti azt, amit ő mond. Azt jelenti a fele barát szeretete, hogy amit nem kívánsz magadnak, hogy veled megtegyék, te se tedd meg másnak. És amit megkívánsz, hogy veled megtegyék, azt tegyed meg te is a másiknak. Ez a fele barát szeretete, ugye? Isten szeretete, tedd meg azt, amit Isten kíván tőled, és a fele barát szeretete, tedd meg azt, amit a fele barátod vár el tőled, amit te is elvárnál saját magad részére.
Részlet Imrényi Tibor Feltámadott a harmadik napon című könyvéből. A kívánság jó, ha valóban a jóra irányul. A vágy lelkünk egyik legnemesebb képessége. Velünk születik, maga a Teremtő oltotta belénk. Azért, hogy azután a szeretett közösség után vágyakozzunk, amely elsősorban Teremtőnkhöz, családunkhoz és a templomba velünk együtt járó fele barátainkhoz fűz. Ez a vágy óv meg bennünket minden más, hamis vágytól. A Zsoltáros az erdei vadszomjúságához hasonlítja Teremtője utáni sóvárgását. Amiként a szarvas kívánkozik a vizek forrásaihoz, úgy kívánkozik az én lelkem te hozzád, ó Isten. Szomjúhozik az én lelkem az élő Isten után, mikor jutok el és jelenek meg Isten színe előtt. Pál apostol így vall Krisztus utáni vágyáról. A kettő között vívódom. Szeretnék elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb lenne. Ti értetek viszont szükségesebb, hogy a testben maradjak. Készen vár már rám az igazságosság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, sőt nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik sóvárogva várják az ő eljövetelét. Nem csak az apostolok vágyakoztak az Úr Jézus után. Ő is vágyott arra, hogy velük legyen. A tanítványok iránt érzett szeretetét és legmélyebb vágyát fejezték ki az Úrnak az utolsó vacsorán mondott szavai. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. Olvassuk Lukács evangéliumában. Ennél is mélyebb vágy szólal meg főpapi imájában. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Így jegyezte ezt le János apostol és evangélista. Van-e bennünk ehhez hasonló vágy Isten, az Úr Jézus és az ő szent vacsorája az eukarisztia után? Ha igen, az lelkünk egészségének legjobb jele.
Kedves hallgatóink, a Bizánci Forrás mai adásának végéhez érkeztünk. Mai műsorunkban dr. Imrényi Tibor atyával beszélgettünk, a Szegedi Szent György Nagyvértanú Ortodox Templom parókusával, aki új kateketikai kötetének lelki és hitbeli üzenetébe engedett betekintést. A beszélgetést Aranyosi Vitéz Gellért atya, a Szegedi Szent György Nagyvértanú Templom papja vezette. E műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta, a budapesti Nagyboldogasszony Ortodox Székesegyház világi gondnoka volt. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk, amikor tovább mélyülünk a Feltámadott a 3. napon Beszélgetések a hitről című kötet tanításában, és újabb kérdéseket járunk körül az ortodox hit és lelkiség fényében. Amennyiben kérdésük van a műsorban elhangzottakkal kapcsolatban, szeretettel várjuk leveleiket a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, az Úr áldása és kegyelme és békessége legyen mindnyájukkal.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!